Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, valóban szükségünk van arra, hogy bíztasd, nátszál hitünket. Te látod, hogy valóban sokszor olyan a mi lelki életünk, mint a megrepett nád vagy a pislogó gyertya. Azért könyörgünk, hogy ezen a mostani alkalmon te önts belénk életet, te tölts be bennünket a te szent lelkeddel, hogy azt a küldetést, azt a feladatot, amit ránk bíztál, tudjuk hűségesen, hitelesen, te szeretetet továbbadásával megélni. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy ennek a fárasztó munkás hétnek a végén megállhatunk és elcsendesedhetünk előtted. Köszönjük, hogy te minden helyzetben kész vagy bennünket fogadni. Te látod, hogy most milyen szívvel, milyen gondolatokkal, milyen félelmekkel, kétségekkel jöttünk ide. Azért könyörgünk, hogy te csitíts le szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Azért könyörgünk, hogy légy itt a középpontban, add, hogy a mi lelki szemeink csak is rád szegeződjenek. Kérünk, táplálj bennünket hozzánk illő eledellel, és eleveníts meg bennünket. Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten igéjét Pál apostol korintusbeliekhez írt első levelének 11. részéből, a 23. verstől a 26. versig terjedő igeszakaszból olvasom. Az első korintusi levél 11. részének 23. versétől kezdve így szól hozzánk Istenünk igéje. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e poháram az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. És a mai napra kijelölt szakasz, az tulajdonképpen két szó, ezt cselekedjétek. Kedves testvéreim, a mai textusunkról az a kép jutott eszembe készülés közben, amit hittanórákon és konfirmáció előkészítők alkalmával is szoktunk mondani a fiataloknak, a Bibliával és annak az életünkben elfoglalt helyével kapcsolatban. Ugyanis nem mindegy, hogy hol van a Bibliánk. Ha csak a polcon, ha csak az asztalon vagy a fiókban van, akkor nem túl sokat használ. Ugyanúgy, mintha betegek vagyunk, lehet, hogy tudjuk a gyógyító orvosság nevét, de nem elég ismernünk a nevét, nem elég az, hogyha csak beszerezzük, és valahol ott hever a polcon vagy az asztalon, be is kell vennünk ahhoz a gyógyszert, hogy az kifejthesse jótékony hatását. Így van ez, kedves testvéreim, Isten igéjével is. Nem mindegy, hogy hol foglal helyet az életünkben. Nem mindegy, hogy olvassuk-e, forgatjuk-e, a kezünkben van-e, vagy pedig valahol egészen máshol is valahol porosodik. Fontos dolog tehát nem csak az Isten igéjének az ismerete, hanem az is, hogy ott legyen a szívünkben, ott legyen a tetteinkben, a szavainkban, az egész életünkben. Így a szereztetési igéről is elmondhatjuk, hogy nem csak arról szól, hogy mit tett értünk Jézus, és nem csak arról szól, hogy nekünk mit kell hinnünk ebből, hanem arról is, hogy mit kell tennünk. Ahhoz, hogy ez igazi valósággá, életté váljon bennünk, nekünk is cselekednünk kell. Amikor Jézus azt mondja, hogy ezt cselekedjétek, nem csak az úrvacsora külső körülményeire gondol, hanem annak lelki tartalmának megélésére is felszólítja a tanítványokat. és tágabb értelemben elmondhatjuk, hogy Jézus parancsa, ezt cselekedjétek, az egész keresztjén életre vonatkozik. Arra vonatkozik, hogy azt cselekedjük, amit Jézus Krisztus elénk élt, amit példaként elénk adott. És ez az, ami tulajdonképpen nem más, mint Jézus követése, de erről majd egy kicsit később. Az előző alkalmakon arról hallhattunk, hogy mit tett értünk Jézus, és milyen áldozatot hozott értünk, és mit volt kész megtenni, szétosztani közöttünk, ahogy az úrvacsora is jól jelképezi, hogy Jézus szétosztotta a kenyeret és a bort, így osztotta meg önmagát a tanítványokkal. Mik azok a jó tétemények, amelyek megvidámítják az életünket, amelyek áldások az életünkben? Röviden elmondhatjuk, mi az, amit hinnünk kell az úrvacsorával kapcsolatban. És jó, hogyha azzal is tisztában vagyunk, hogy ez nem tudományoskodó szőrszálhasogatás csupán, nem csak felesleges dogmatizálás, mert nagyon is fontos, hogy hogyan viszonyulunk az úrvacsorához. Nagyon is fontos, hogy hogyan gondolkodunk erről, hogy mit hiszünk az úrvacsorával kapcsolatban. Sokan ma már a világ fiai közül is elismerik, hogy hit nélkül nem lehet élni. Viszont nem teljesen mindegy, kedves testvéreim, hogy miben vagy kiben hiszünk. Hiszen a világ csak addig jut el, hogy hit nélkül nem lehet élni, hinni kell valamiben, mindegy, hogy miben vagy kiben, csak higgyél valamiben, mert az kapaszkodó, az fogódzó, az túllendít a nehezeken. De mi keresztény emberekként tudjuk, hogy nem mindegy, nagyon nem mindegy, hogy miben vagy kiben hiszünk. Hiszen, hogyha a világ analógiáját követnénk, mondván, hogy teljesen mindegy, csak higgyél valamiben, akkor ezzel az erővel mondhatnánk azt is, hogy teljesen mindegy, hogy mit eszel, csak egyél valamit. Vagy teljesen mindegy, hogy milyen gyógyszer, csak vegyél be valamit. Ismerjük ennek a következményeit és a hatásait. Ahogyan nem mindegy, hogy mit eszünk, ahogy nem mindegy, hogy milyen gyógyszert veszünk be, úgy nem mindegy az sem, hogy mit hiszünk. Sajnos a sátán lépten nyomon kész pótszereket és pótlékokat adni, kész idézőjelben gyógyszereket adni, megoldást adni a problémáinkra, csak nagyon sokszor azt kell tapasztalnunk, vagyis mindig azt kell tapasztalnunk, hogy ezek nem megoldások. Ezek nem adnak választ a kérdéseinkre, nem adnak gyógyulást a betegségeinkre, nem oldják meg a gondjainkat, nem veszik el a félelmeinket, a fájdalmainkat, sőt mondhatjuk, hogy ezek a gyógyszerek főleg csak mellékhatásokat produkálnak az életünkben. Lelki ismeretfurdalást, szégyenérzetet, félelmeket, aggodalmaskodást. Olyan a sátán gyógyszer készlete, ami betegségeinkre, mint az egyik orvosság, aminek a tájékoztatóját elolvasva kicsit megmosolyogtam az egészet, ugyanis ez egy fejfájás csillapító volt. És felsorolt nagyon sok mellékhatást, és többek között a fejfájás csillapító egyik mellékhatásaként a fejfájást is felsorolta. Ilyen a sátán megoldása a mi problémáinkra. Nem, hogy elvenné a problémát, nem, hogy megoldaná, nem, hogy megszabadítana, hanem még mélyebbre süllyeszti az embert. Ugye milyen visszással hangzik tehát már ennek fényében, hogy teljesen mindegy, hogy mit hiszel. Láthattuk tehát az elmúlt alkalmakon, hogy mi az, amit Jézus tett értünk az úrvacsorában. Az úrvacsorában a látható jegyek azért adattak, hogy megerősítsék hitünket. Az elmúlt héten hallottunk néhány képet ezzel kapcsolatban. Elhangzott az asztalközösség képe, ami bevon bennünket egy szeretett közösségbe Istennel, szeretett közösségbe fele barátainkkal, testvéreinkkel. Tudjuk, hogy az úrvacsorában a kenyér és a bor a lelki táplálékot szimbolizálja. Isten nem csak új életet ad nekünk Jézus Krisztusban, nem csak új életre támaszt fel, hanem arról is gondoskodik, hogy legyen lelki táplálékunk. Aztán hallottuk a szövetségkötésnek a képét, ami egy nagyon fontos mozzanata az úrvacsorának. amikor a nagyobbik fél szövetséget köt a kisebbikkel, amikor Isten kész Jézus Krisztusban gyermekévé fogadni bennünket, és tudjuk az Ószövetségből, hogy egy-egy ilyen szövetségkötés mennyire komoly volt, véresen komolyan vették a szószoros értelmében. Feláldoztak egy állatot, ketté vágták, és közte átmentek mind a két fél. Mondván, hogy így vágassunk mi is ketté, hogyha nem tartjuk be ezt a szövetséget. A mennyei atya is véresen komolyan vette ezt a szövetséget. Jézus Krisztusnak kellett meghalnia azért, hogy ez a szövetség létrejöhessen Isten és ember között. Tudjuk tehát az úrvacsorából, hogy a bűnbocsánat és az örök élet megerősítése mindnyájunk életében. Több tehát az úrvacsora, mint egy egyszerű, emlékező alkalom, sokkal több. Olyan mennyei erőforrás, ami egész életünkben elkísér bennünket, újra és újra élhetünk vele, és Jézus Krisztus érettünk hozott áldozatára emlékeztet, mégpedig kézzel fogható módon, szemmel látható módon. Közel hozza hozzánk Jézus Krisztust, közel hozza hozzánk az ő áldozatát, és közösségbe von bennünket, Istennel és egymással is. Nagyon sok múlik tehát azon, hogy hogyan gondolkodunk az úrvacsoráról, és hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Úgy gondolom, nem túlzás azt mondani, hogy a hívő ember életének a megújulása függ attól, hogy hogyan viszonyul az úrvacsorához. Sőt, nem csak a hívő ember, nem csak az egyén megújulása, hanem az egyház megújulása is. Hiszen a 30. versben, amit nem szoktunk felolvasni a szereztetés ígében, de a 30. versben nagyon szemléletesen leírja Pál apostol, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha valaki nem veszi komolyan az úrvacsorát, és nem megfelelően viszonyul hozzá. Azt mondja, ezért van köztetek sok erőtelen és beteg, és alusznak sokan. És itt nem csak fizikális erőtelenségre, betegségre kell gondolnunk, hanem lelki betegségre, lelki erőtelenségre és lelki alvásra. Ahhoz, hogy ebből az álomból felserkenjünk, az egyik első lépés az, hogy az úrvacsorát helyre tegyük magunkban, hogy meglássuk ennek az igazi jelentőségét. Ha élő hittel fogadjuk az Úr Jézus Krisztusnak felénk nyújtott ajándékát az úrvacsorában, akkor nem olyan szomorú és búbánatos ábrázattal fogunk elmenni az úrasztalától, mint ahogy sokan teszik, hanem akkor megéljük a bűnbocsánat felemelő, felszabadító erejét, és akkor belső békességgel, örömmel fogunk elmenni az úrvacsorától, úgy, hogy hitünkben megerősödünk és örvendezünk a szívünkben. És ha már itt tartunk az úrvacsorától való eltávozás képénél, az úrasztalától való eltávozás képénél, akkor eljutottunk az igénk fő üzenetéhez, ez pedig a cselekvés. A megélt és átélt áldások megosztásának, szétosztásának a szintje. Ennek szintere pedig a család, a munkahely, az iskola, a barátok, ismerősök köre. Ekkor érkezik el Jézus követésének az igazi helyszíne, ahol mindnyájan élünk a hétköznapokban. Mert nem lehetünk mindig az úrházában, nem élhetünk mindig az úrvacsorával, de azokat az áldásokat, amiket az úrházában kaptunk, azokat az áldásokat, amiket az úrvacsorában kaptunk, tovább adhatjuk másoknak. Péter így ír erről, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedeteket. Ez az, ahova eljutunk az úrvacsora vétele után. A hitünk mellé jó cselekedeteket kell ragasztani. Nyilván a reformációval együtt és a reformátorokkal együtt elmondhatjuk, hogy az első a hit, hiszen nem mindegy, hogy kiben vagy miben hiszünk. Nyilván az Úr Jézus Krisztusban való személyes hit, a mellette való személyes döntés, az ő királyi uralma alatti élet, ez az első. De ezt szorosan követnie kell a hitből fakadó cselekedeteknek. Ez nem jelent mást, mint hogy Jézust követjük a döntéseinkben, a gondolatainkban, a szavainkban, a tetteinkben, életünk minden napján. azt jelenti, hogy szorosan Jézus nyomában járunk. Jézus hétköznapokban történő követéséről beszél itt az ige, hiszen a kereszténység az nem csak egy világvallás, nem csak egy filozófia akar lenni, hanem ennél sokkal több. Jézus Krisztus hétköznapokban történő követése, a Jézus Krisztusban való hit megélése. És a Jézus Krisztus követéséről, a hitnek a megéléséről nagyon szép gondolatokat fogalmaz meg Dietrich Bonhoeffer, az a német mártír teológus, akiről tudjuk, hogy részt vett a Hitler elleni merénylet szervezésében, és ezért börtönbe is vetették, és a háború előtt egy hónappal a Hitler külön parancsára végezték ki. Ő nem csak beszélt Krisztus követéséről, hanem meg is élte azt, és hitelesen tett róla tanúbizonyságot még mártír halálával is. Az ő könyve, ami erről szól, ez is a címe, hogy a követés, nagyon szemléletesen leírja, mit is jelent Jézus Krisztus követése a mai világban. Ebből szeretnék néhány gondolatot felolvasni és megosztani a testvérekkel. A tanítvány válasza nem a Jézusba vetett hit szóban történő megvallása csupán, hanem az engedelmes cselekvés. Abból a történetből indul ki Bonhoeffer a könyvének elején, amikor Jézus elhívja Mátét a vámszedő asztal mellől. És felveti azt a gondolatot, hogy ha mi a hétköznapi munkáinkban, feladatainkban így találkoznánk Jézussal, és így elhívna bennünket, vajon ott tudnánk-e hagyni mindent? Vagy jönne a vallásos válasz, hogy Jézus biztos nem úgy értette, biztos nem nekem szólt, biztos én nem értettem jól, biztos csak szimbolikusan mondja ezt Jézus. De Máté nem mond ilyen kifogásokat, nem csak arról van szó, hogy igen, Úr Jézus, majd én megvallak szavaimmal, számmal, hanem az ő tetteiben is megmutatja, hogy kész Jézust követni. Aztán így folytatja a szerző, az elhívott mindent elhagy, amilyen csak van, nem azért, hogy ezzel valami különösen értékeset tegyen, hanem egyszerűen a hívás miatt, mert másképp nem tudja követni Jézust. Igen, kedves testvéreim, a követés első momentuma az, hogy valamit elhagyunk. Valamit hátrahagyunk, valamit otthagyunk, ami lehet, hogy a múltunk szerves része, de a Jézus követésében akadályoz bennünket. Fel kell tennünk, kedves testvéreim, magunknak is a kérdést. Mi akadályozza a mi életünket abban, hogy Jézust kövessük? Tudjuk, hogy a megoldás ilyenkor a bűnvallás. Elmondani Jézusnak mindazt a bűnt, ami kötöz, ami terhel, ami lehúz, ami mázsás súlyokként ott van a szívünkön, és ha ezeknek terhétől felszabadulunk, akkor már tudjuk követni az Urat. És éppen az előbb elmondottakra figyelmeztet a szerző azzal kapcsolatban, hogy a kereszténység nem csak egy vallás, nem csak egy elvont filozófia akar lenni, ezt írja. Egy elvont Krisztus eszme, tanrendszer, vagy kegyelemről és bűnbocsánatról szóló általános vallásos ismeret nem teszi szükségessé a követést, sőt valójában kizárja azt, követés ellenes. Az élő Jézus Krisztus nélküli kereszténység szükségszerűen követés nélküli kereszténység marad, és a követés nélküli kereszténység mindig Jézus Krisztus nélküli kereszténység. Eszme, mítosz csupán. És végül még egy idézet azzal kapcsolatban, hogy vannak olyan tanítvány jelöltek, akik már ugyan belátják, hogy szükségük van Jézusra, ugyan belátják, hogy Jézus mellett teljesedhet ki az életük, de szabnak még neki valami feltételt. Ahogy mondja Jézusról a Szentírás egy helyen, ez egyik tanítvány ugye követni akarja, de előbb még azt kéri, hogy hagy temethesse el az ő szüleit. Feltételt szab a Jézus követésének. Erről ezt írja a szerző. A tanítvány Jézus rendelkezésére áll, de ezzel arra is jogosult, gondolja magában, hogy feltételeket állítson. Nyilvánvaló azonban, hogy a követés abban a pillanatban megszűnik követés lenni. Emberi programmá lesz, amelyet saját megítélésem szerint osztok be, amelyet észszerűen és erkölcsösen igazolhatok. Követni azt jelenti, határozott lépéseket tenni. Már a hívásra megtett első lépés elválasztja a követőt addigi életétől. Maga a követésre hívás teremt azonnal új helyzetet. Kizár dolog a régi helyzetben maradni és úgy követni. Vannak tehát olyanok, kedves testvéreim, akik feltételeket akarnak szabni Jézusnak. Feltételeket szabnak, hogy akkor követlek majd, ha ez meg ez megtörténik, ha így meg így lesz. Hogyha ezt meg azt majd megadod nekem. Nekünk, kedves testvéreim, mik a feltételeink Jézussal szemben? Emlékezzünk a farizeusokra, és legyen ez figyelmeztetés, ők jelt kívántak, de Jézus nem adott nekik jelt, mert arra akar tanítani bennünket, hogy nem szabhatunk feltételeket, feltétel nélküli hittel és bizalommal kell hozzáfordulnunk. Sokan úgy gondolják, hogy ha majd ezt vagy azt meglátom, megtapasztalom Jézussal kapcsolatban, ha majd látok egy csodát, akkor majd hiszek. Pedig nem a csoda szüli a hitet, hanem a hit szüli a csodát. És ezért maradnak le nagyon sokan a csoda megéléséről. Kedves testvéreim, tehát ezt jelenti Jézus Krisztus igazi követése. Ott hagyni azt, ami elválaszt tőle, és megtenni az első lépést. Mindig ez a legnehezebb, de onnantól kezdve, hogy megtettük, észre fogjuk venni az életünkben azt a változást, ami minőségi változás lesz, hogyha engedünk Jézusnak, ha engedelmesek vagyunk neki, akkor kivirul az életünk. Senki sem maradhat tehát régi bűnös állapotában, ahogy az ige is mondja, hogyha valaki Jézust igazán követni akarja, mindent ott kell hagynia, hogy aztán mindent megkaphasson Jézustól, amire szüksége van. Ahogy mondja a Szentírás, ébredj fel, aki aluszol, támadjál fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Fel kell tehát ébrednünk lelki halálunkból, fel kell támadnunk, fel kell ébrednünk lelki alvásunkból, hogy felragyoghasson Krisztus, és örvendezhessünk neki. Végül pedig visszatérve az úrvacsora szereztetési igéjéhez, Jézus ott nagy csütörtök este szétosztotta a kenyeret és a bort, amelyek azt szimbolizálták, hogy önmagát osztja szét a tanítványok között. Jézusnak egész élete erről szólt, a szolgálatról, önmagának a szétosztásáról a nép között. És kedves testvéreim, amikor Jézus azt mondja, hogy ezt cselekedjétek, tőlünk is ezt várja. Nekünk is ezt kell cselekednünk, megosztani erőnket, időnket, szeretetünket mindazokkal, akik körülöttünk élnek. Jó lenne, hogyha az Úr Jézus Krisztust nem csak az úrvacsorában, az úrvacsorai közösségben, hanem a hétköznapokban is tudnánk követni, és a tőle kapott áldásokkal szolgálni a környezetünk felé. Hogyha így teszünk, és tovább adjuk azokat az áldásokat, amiket tőle kaptunk, azt a szeretetet, azt a békességet, akkor megtapasztalhatjuk, hogy aki másokat felüdít, maga is üdül. Adja Isten, hogy ezt mindnyájan megéljük. Ámen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük, hogy ebből is meríthettünk most erőt, ezen keresztül is kaphattunk figyelmeztetést. Bocsáss meg nekünk, hogyha sokszor feltételeket akarunk szabni, feltételekhez akarjuk kötni az Úr Jézus Krisztus követését. Bocsáss meg, hogyha vannak még olyan dolgok az életünkben, amikhez jobban ragaszkodunk, mint Jézushoz. Bocsáss meg, hogyha sokszor éppen emiatt nem tudunk nyitni mások felé, nem tudunk szolgálni mások felé, nem látjuk meg a körülöttünk lévő szükségeket, a gyógyítandó sebeket, az enyhítendő fájdalmakat, mert valami még mindig kötöz, még mindig lehúz bennünket. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te adj ezekből szabadulást, te adj nekünk tisztánlátást, bűnlátást, hogy meglássuk mindazt, ami még akadályoz bennünket, abban, hogy Krisztust hűségesen kövessük. Azért könyörgünk, hogy te tisztítsd meg a mi szívünket, a mi elménket, a mi gondolatainkat, te erősítsd a mi hitünket az Úr Jézus Krisztusban, és add, hogy a mostani úrvacsorai közösség is majd megerősítsen a vele való szövetségben, megerősítsen a bűnbocsánat és örök élet ajándékában. És add, hogy amikor eltávozunk majd az Úr asztalától, akkor tudjuk mi is azt tenni, amit az Úr Jézus tett. Tudjuk megosztani, szétosztani magunkat azok között, akik a környezetünkben vannak. Hogy tudjunk áldozatokat hozni azokért, akik rászorulnak. És ne feledkezzünk el mindeközben rád mutatni, téged dicsőítő életet élni, és belőled újra és újra, nap mint nap erőt meríteni. Így kérünk, mennyei atyánk, légy segítségünkre a hétköznapokban, hogy tudjunk az Úr Jézus hűséges követői lenni. Kérünk, hogy te áld meg a mi gyülekezetünk közösségét, légy a gyászolók vigasztalója, a betegek gyógyítója, az erőtlenek erősítője, és hozzuk eléd egész egyházunkat és nemzetünket, kérünk, hogy a te szent lelkeddel ajándékozz meg bennünket, adj igazi bűnbánatot, add, hogy megtapasztalhassuk a bűnbocsánat felemelő erejét, és valóban téríts bennünket magadhoz, hogy tudjunk a te kiváltképpen való néped lenni, amelyik jó cselekedetekre igyekszik, és amelyik hűségesen követ téged. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ámen.